Értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 14-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a vazulok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Teljes pompájában csodálható meg a Fertődi Eszterházi kastély híres rózsakertje.
Különleges rózsafajtánk, a Golden Gate névre hallgató sárga színű futórózsa, rendkívül erős növekedésű. Ez a fajta kb. 3 éve található a rózsakertünkben. Kordes rózsanemesítés, rendkívül ellenálló a betegségekkel szemben, és 2 év alatt a lugasunkat befutotta.
A juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztorételek elkészítésében.
A 12. Pásztorétel Pásztor Élet Fesztiválunkat tartjuk Nagyarba a Verestanyán, a Túrfolyó mellett, egy gyönyörű helyen. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindenki jöjjön el ide, nem feltétlen hozzám, hanem ismerje meg a szakmárberegi vidéket. Itt ténylegesen élő hagyománya volt a pásztorkodásnak, sajnos az utóbbi időben ez már a múltba merült.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A kötelező nyári egyetemi gyakorlat mindent eldöntött. Egy életre. A fiatal gyakornok néhány hónappal később visszatért, és már nem is ment sehová. Ludányi Liliben szemernyi kétség sem volt, úgy érezte, otthonra lelt. És ez az érzés napról napra erősebb benne. A Nógrád vármegyei Zsákfaluban Béren telepedett le, ahol férjével közösen működteti Vadvirág nevű teázójukat. A riporter Gellért András.
Hogy került ide, és hogyan lett tömbből füvesasszony, vagy ha úgy jobban tetszik, boszorkány?
Én kiskoromtól kezdve mindig is a növények és az állatok, a természet iránt vonzódtam, és amikor pályaválasztásra került a sor, akkor végül is úgy döntöttem, hogy természetvédelmet kezdek el tanulni a Gödöllői Egyetemen, és ezen a képzésen kristályosodott ki számomra, hogy engem sokkal inkább érdekelnek a növények, mint az állatok, és aztán pedig jött a növényeken belül is a gyógynövények világa, ami egy ilyen mindent elsöprő szenvedélyként jelent meg az életemben, és a mai napig az. Így kerültem a Gyöngyösi Egyetemre, ahol gyógy és fűszernövények szakon tanultam, és e képzés kapcsán jutottam el ide először, ugyanis mindenkinek kellett keresni egy gyakorlati helyet. Én pedig láttam egy pár fotót a kertről és a teaházról, így jutottam el ide először 5 éve.
Eljött ide bérre, gyakorlati munkát végzett a teaházban, és közben szerelem szövődött a teaház tulajdonosával.
Ezt akár mondhatjuk így is, igen, szerintem egyébként egy nagyon romantikus történet. Áprilisban jöttem ide először, és januárban már itt voltam a kis bőröngyeimmel, minden ingóságomat feladtam, felmondtam a munkahelyemen Budapesten, feladtam az albérletem, és leköltöztem bérre.
Budapesten mivel foglalkozott?
Egy delikátesben dolgoztam, ahol különleges fűszerekkel, különböző gasztronómiai termékekkel foglalkoztam.
Mi volt előbb a teaház iránti szerelem, vagy pedig Dániel iránti szerelem?
Nekem volt egy érzésem, amikor először itt jártam. Azt éreztem, hogy otthon vagyok. Hogy egy olyan mély érzés jött fel belőlem, hogy itt békében vagyok, minthogyha megtaláltam volna a helyem. És ami nagyon érdekes, hogy már itt éltem 1/2 éve, amikor kiderült számomra, az apai ágon a dédszüleim egy pár faluval arrébb éltek, innen származnak, és bolgárkertészkedéssel foglalkoztak. És egészen addig én azt hittem, hogy én vagyok a fekete bárány a családban, 2 informatikus szülő gyerekeként, a földet szeretném túrni és növényekkel foglalkozni. És amikor ez kiderült számomra, akkor egy picit összeállt a kép, hogy akkor lehet, hogy ezt éreztem.
Előbb volt ez az érzés, és utána jött a szerelem.
Igen, 1/2 évvel később rájöttem, hogy egyébként ő az az ember, akit én mindig is kerestem magam mellé, és akkor mondtam, hogy ide költözök. És mondta, hogy jó, nagyon vár.
Én azt hittem, hogy ő nem akarta elengedni önt, amikor véget ért a gyakorlati ideje.
Nem, ez egy fél évnek a folyamata volt, amíg megismertük egymást.
Azóta már megszületett az első kisbabájuk is, igen, aki most már 1 éves.
Igen, és éppen tegnap volt a második házassági évfordulónk, egész szép kis történelem van mögöttünk.
Sosem érezte elhamarkodottnak a döntését? Valóban jó volt, hogy az érzéseire hallgatott akkor.
Egy pillanatig sem éreztem, hogy ez egy elhamarkodott döntés lett volna, sőt, szerintem az életem egyik talán legjobb döntése volt az, hogy ide jöttem. Abszolút igazolta az idő, már csak azzal is, hogy az én saját testi, lelki, spirituális egészségem az mérföldkövekkel jobb, mint amikor a városban éltem. Én tulajdonképpen ezt az életet manifestáltam magamnak azelőtt egy pár évvel, hogy ide jöttem először. Nekem az édesanyámmal nagyon szoros a viszonyom, és nagyon tartottam attól, hogy mit fog szólni ahhoz, hogy én feladok mindent, és lejövök bérre. De számomra meglepően nagyon-nagyon jól fogadta, és nagyon boldog volt azért, mert merek lépni és az álmaimat követni. Ez is egy nagyon jó visszaigazolás volt.
Az édesanyja gyakran jár ide meglátogatni az unokáját, és ha már itt van, akkor végigkóstolni a lánya teáit?
Igen, gyakran jár hozzánk.
Ez egy olyan teázó, ahol a fecskék is bejárnak, mert itt a fejünk felett a gerendán ott van a fecskefészek, és éppen most repült be, hogy megetesse a fiókákat.
Ez a teaház, és ez a ház abszolút egyensúlyban van a természettel, és összhangban élünk vele, és rengeteg állat vesz minket körül, attól függetlenül, hogy nincsen házi állatunk, de rengeteg madár, fecskék, vörösbegyek, rigók, rengeteg gyík, lábatlan gyík, és különböző rovarok, pillangók, lepkék, szóval nagyon gazdag körülöttünk a környezet.
A fecskék miatt gondolom sosem zárják be a teaház ajtaját, hiszen a fecskéknek kibe kell járkálniuk, vagy repkedniük.
Igen, abban az 1-2 hónapban, amíg ők itt vannak, addig nem zárjuk be az ajtót.
Nem zavarja önöket a fejük felett repkedő fecske?
Egyáltalán nem zavar. Mi a fecskéket a teaház védőszentjének gondoljuk, és nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, és évről évre visszajárnak ide kikölteni a fiókáikat.
Mindig ugyanaz a pár jön vissza?
Volt, amikor ugyanazok jöttek vissza. Én azt gondolom, hogy akik most vannak, ők már a tavalyi generáció gyermekei. Olyan tudatosan jönnek be. Úgy jön be, hogy ismeri a helyet. És az ember hangját is megismerik. Tehát, hogyha ide valaki olyan jön be, aki nagyon idegennek vagy veszélyesnek tűnik, akkor teljesen más hangokat adnak ki.
Most békésen repkedett, békésen eteti a fiókáit.
Most jól érzik magukat, nem ijedtek meg öntől.
Visszatérve a teaházra, az elképzelésük vagy a számításuk bevált? Tehát ez egy profitot is termelő vállalkozás? Vagy inkább csak a lelküknek fontos, hogy ezt csinálják? Hogy gyógynövényeket gyűjtsenek, azt kiszárítsák, és abból teát főzzenek, vagy a teaörleményt értékesítsék?
Én kistermelőként dolgozok a teákkal, és azt gondolom, hogy van egy kis profitunk belőle, de ebből tisztán nem tudnánk megélni. Ez egy olyan dolog, ami a lelkünket is nagyon tölti. Ketten össze tudjuk rakni azt, ami a mi megélhetésünkhöz szükséges.
Férje vályokházakat újít fel, vagy épít?
Vályokházakat őriz meg tulajdonképpen, illetve egy könyvet is írt a vályokházakról.
Említette azt, hogy ön tulajdonképpen beleszeretett a gyógynövényekbe annak idején, de miért?
Azért, mert az a tudat, hogy a bennünket körbevevő környezetben, a természetben, a növények közül is van egy olyan csoport, ami minden egyes tagja az embernek valamilyen betegségére, szenvedésére, bajára ad gyógyírt. Ez számomra annyira csodálatos, és azt gondolom, hogy ezt minél több embernek meg kell ismernie, mert a mai világban annyira elfordultunk ettől, és annyian járnak a patikába zsákszámra venni a gyógyszereket, miközben, ha csak egy kicsit körbenéznénk, akkor a természetben nagyon sok gyógyírt találunk. Hozzánk bejelentkezés alapján lehet jönni.
A helybélieknek is be kell jelentkezni?
A falusiak bármikor jöhetnek, és a teaház alapítása óta minden falusi teljesen ingyen ihat bármilyen teát.
Élnek ezzel a lehetőséggel?
Kevesen, de élnek.
Miért élnek ezzel kevesen? Még azért bizalmatlanok dacára annak, hogy már évek óta működnek?
Igen, a falusi környezetekben ez a gyütment, benszülött kérdés kiéleződik, és az itt is sajnos megvan, és hiába vagyunk itt évek óta, aki ide született, és azoknak is egy részének, valószínűleg mi nagyon sokáig még gyűjtment emberek leszünk. Hiába a kislányunk már ide született, és mindig ezt próbálom felhozni, hogy de a Klára már Béri.
Teljes pompájában csodálható meg a fertődi Eszterházi kastély híres rózsakertje. A több mint egy hektáros Ciráki Margit rózsakertben csak nem 8000 rózsatő és mintegy 300 fajta várja a látogatókat. A történelmi hűséggel újjáépített kertben idén is vezetett sétákon vehettek részt az érdeklődők, amelyeken a kastély főkertésze mutatta be a különleges virágokat és a kert történetét. Rafai Emőke riportját hallhatjuk.
Virág illat és színkavalkát fogadja a látogatókat Fertődön a Ciráki Margit rózsakertben. A történelmi kertet levéltári kutatások és korabeli fényképek alapján újították meg, így a látogatók ma is ugyanabban hangulatban sétálhatnak, mint több száz évvel ezelőtt. Kótai Éva, az Eszterháza Központ főkertésze mesélt nekünk a kertről.
Rózsakertben 11. alkalommal nyílnak a csodálatos rózsák, több mint egy hektáron, szinte teljes pompában látható a 8000 rózsatő, és hogy mitől különleges, attól különleges, hogy ez az ország egyik legnagyobb rózsakertje, de biztosan az egyetlen rózsakert, amely történeti hűség alapján, nagyon komoly kutatások alapján hoztak létre, újítottak meg.
A rózsakert nevét Ciráki Margitról kapta, aki Eszterházi Miklós felesége volt, és fontos szerepet játszott a kastélypark fejlesztésében.
Ciráki Margitról azt kell tudni, hogy negyedik Eszterházi Miklós felesége volt, dénesfai származású, és nagyon szerette az embereket és a növényeket is. Neki köszönhetjük az angol parkunk kialakítását, és 1908-ban a rózsakert létrehozását is. Sajnos csak 2 évig élvezhette, mert utána 1910-ben egy sajnálatos betegség miatt eltávozott közülünk. Ciráki Margit grófnő emléke ma is megvan, és a rózsakert megújításával szeretettel emlékezünk rá, szinte minden nap. Levéltári kutatások alapján hozták létre a rózsakertet. Tulajdonképpen fekete-fehér fényképek is álltak a rendelkezésünkre. A pavilon, ami alatt állunk, és a lugas, ami mögöttünk van, eredeti lugas, tehát elképzelhetjük itt a rózsákban történő gyönyörködés során, hogy Ciráki Margit grófnő is sétált itt ezeken a lugasok alatt.
A vezetett séták során a látogatók különleges rózsafajtákkal is megismerkedhetnek, ilyen például a bársonyos bordó színű Crimson Remli.
A kutatások alapján sajnos a fajtákról lista leírást nem találtak a kerttörténészek, egyetlen egy fajta kivételével ez a Crimson Rambler névre hallgató fajta, amely az idén az év rózsája díjat is úgymond elnyerte, az összes többit pedig magyar rózsákból ültettük el, már Gergely által nemesített rózsafajtákat szerettük volna itt felvonultatni. 300 rózsa fajtát sikerült elültetnünk 2015-ben, amikor átadták a rózsakertet. Azóta azokat a fajtákat, amelyek a mi mikroklimánkon nem igazán nyújtják a maximális látványt, próbáljuk kicserélni egyéb más külföldi fajtákra is. Szeretnék néhány kedvenc rózsát bemutatni a Ciráki Margit rózsakertben található tövek közül. Elsőként grófnő kedvenc rózsáját, a Crimson Rambler rózsát szeretném a kedves hallgatóknak bemutatni. Egy rendkívül látványos történelmi rózsa, bársonyos bordó virága van, olyan sok szirom van benne, hogy szinte lehúzza a virág fejet, és amit nem érezni, hogy rendkívül illatos ez a rózsa. Nem véletlenül volt ez grófnő kedvence.
A magyar nemesítésű mami rózsa is sok a kedvence, nem véletlen, hogy egymás mellett helyezkedik el a két rózsafajta.
A másik rózsafajta, amit szeretnék bemutatni, az egy Márk Gergely által nemesített rózsafajta, mami névre hall. Szintén a látogatóink egyik kedvence, a különlegessége, hogy amikor elkezd nyílni, akkor egy vajszínű árnyalatot mutat, és ahogyan bontja ki a szirmait, úgy a szirmok egyre inkább sötétednek, és elvirágzás előtt szinte egy sötét rózsaszín árnyalatot vesznek fel, és úgy hullanak le a virágszirmai.
A kert egyik látványossága a Golden Gate futórózsa, amely egy rövid idő alatt teljes lugasokat képes befuttatni.
Szintén különleges rózsafajtánk, a Golden Gate névre hallgató sárga színű futórózsa, rendkívül erős növekedésű. Ez a fajta kb. 3 éve található a rózsakertünkben. Kordes rózsanemesítés, rendkívül ellenálló a betegségekkel szemben, és 2 év alatt a lugasunkat befutotta. A rózsakertünk május 8-án nyitott. Úgy gondoltuk, hogy arra már bevirágoznak a rózsák, mert ekkora már virágosak szoktak lenni, azonban az időjárás nem volt kegyes hozzánk, egy hetet késtek. Igazából most láthatjuk látható teljes pompájukban. Elsőként a lugasban lévő rózsafajták virágoznak, több mint 220 folyóméter hosszan, és mellette szépen sorban a bokorrózsáink is elkezdenek gyönyörű látványt nyújtani. Ez a látvány most egy hónapig bőven tart, tehát érdemes visszajönni utána, egy kicsit pihennek a rózsák, a kertészek ráerősítenek, az amúgy is erős munkára, visszaszedjük az elvirágzott részeket, hogy minél hamarabb a július vége augusztus hónapban elkezdődjék a másodvirágzás.
A rózsakert ezekben a hetekben mutatja a legszebb arcát, ezért a szervezők azt ajánlják, hogy aki teheti, vezetett séta keretében fedezze fel a történelmi kert különleges növényeit és a kastélypark rejtett szépségeit.
A beregi szatmári síkon a legeltetéses jószágtartás évszázados hagyományokra tekint vissza. Még ma is fellelhető, de közel sem abban a formában, mint a 19. század végén, 20. század elején. Szerencsére a juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztorételek elkészítésében. Nagyarban, a túrpartján a főszervezővel, Veres Zoltánnal beszélgetett Zsoldos Barnabás, és megszólal a pásztoreszközök gyűjtője Somogyi Béla is, aki Tünyogmatolcsról érkezett.
Nagyarban a Veres tanyán beszélgetek, ahol már lehet is hallani, hogy a pásztorok jól érzik magukat, hiszen a szatmári beregi síkság pásztor élete hasonlított a nagykunság pásztor életéhez, csak kisebb területen, de nyilván itt is voltak gulyások, csikósok, juhászok, Veres Zoltán a tanya tulajdonosa évek óta feleleveníti, és minden nyáron, júniusban jönnek ezt a szakmát művelők, vagy éppen emlékezetükben élően.
A 12. Pásztorétel Pásztor Élet Fesztiválunkat tartjuk Nagyarba a Veres tanyán, a túrfolyó mellett, egy gyönyörű helyen. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindenki jöjjön el ide, nem feltétlen hozzám, hanem ismerje meg a szatmárberegi vidéket. Itt ténylegesen élő hagyománya volt a pásztorkodásnak, sajnos az utóbbi időben ez már a múltba merült. Nagyar elsősorban azért kiemelt hely ebből a szempontból, hiszen itt született Lubi Margit, aki megírta a Fogyó legelőkön című. És ennek kapcsán Kis Kálmán barátommal beszélgetve a Lubi Társaság elnökével találtuk ki ezt. Én mondtam, hogy legyen egy pásztor étel főző verseny, ő mondta, hogy legyen pásztor étel, pásztor élet, hiszen a kettő összefügg.
Ez meg is valósult tulajdonképpen, sőt olyannyira, hogy most már nem csak a szatmári beregi síkságról érkeznek a pásztor szakmát művelők, értékelők, hanem, ahogy az előbb mondtam, a nagykunság az Alföld részéről is.
Így van, ők egy speciális ételt készítettek a tavalyi évben, nagyon finom volt. Igazából ez nem is egy verseny, ez egy mustraj. Itt az emberek megkóstolják egymás étkét, itt barátságok születnek, ellenségeskedések simulnak el, tehát gyakorlatilag egy közösséget építünk.
Többször emlegettük itt a pásztor társadalom munkáját. Azt láttam, hogy itt Kisar, Nagyar legelőin azért van még jószág.
Igen, hogy jöjjünk Fehérgyarmat felől, Kisar környékén egy hatalmas legelő volt, ott folyamatosan legeltetéssel foglalkoztak. Elég szép számú csordát láttam az út bal oldalán, a másik oldalt már kaszálják a nyíregyházi állatkert jószágainak a számára. Mondhatjuk, hogy az is jó helyre kerül.
Mint itt hallatszik, zene is van, a pásztor társadalomhoz hozzátartozott. Persze nem a tangó harmonika, hanem a furúja, a síp, Veres Zoltán tárogatózik, megtalálható, felelhető, hozzák is a hangszereiket.
Ezzel szoktam megnyitni a rendezvényünket. Hát igen, a pásztorok egész nap nem tudtak mit tenni a jószág mellett. Korán kellett kelni, kihajtás, meg volt a napi menetrend, a napi rutin. Ebbe belefért az is, hogy maguk a furuját faragtak, szépen játszottak, és a pásztor élet és a tárogató olyan szinten is összefügg, hogy az 50-es években a pásztorok voltak azok, akik a tárogató hagyományát megőrizték. Nagy Csaba, az egyesületünk együttesünknek a vezetője, még fiatal korában motorral járt le a pásztorokhoz gyűjteni a tárogató dallamokat.
Ha jól tudom, lesz tárogató találkozó?
Lesz. Igen, hamarosan lesz. Minden évben van egy országos tárogatós találkozó, és 5 évente pedig egy világtalálkozó.
Hogy teljes legyen a lista, a pásztorok ettek is, főztek is. Most például itt a szatmári síkság, a beregi síkság pásztorainak mi a jellegzetes étele?
Abból főztek, amiük volt. Szalonna mindig volt otthon, kolbász mindig volt otthon, hagymát megtermelték, a házi asszony vitte ki szirkébe az étket az úroknak, de a pásztoroknál a kunyhóban mindig ki volt jelölve valaki, aki megfőzte a slambucot, megfőzte a pásztortarhonyát, elkészítette néha a gulyást, hogyha egy-egy kecske birka elesett a réten, az kikötött a bográsba. A nagyon kevés összetevőből nagyon változatos ételrendet állítottak maguknak össze.
Nagyarban a szatmári beregi térség pásztorainak találkozóján találkoztam olyan tárgyakkal, használati eszközökkel, amelyekre rácsodálkozik az ember. Somogyi Béla, aki gyűjtötte, lehet még ilyen tárgyakat találni, vagy nagyon nyitott szemmel kell járni?
Tudom, Matorcsról jöttem. Hát egyre nehezebb ezeket a tárgyakat megszerezni. Hát kerülnek elő régi padlásokról, kamarákból. Én megtartom, én nem ilyen kupesz vagyok, hogy mondják. Nekem megvannak a legkorábbi tárgyaim, és nagyon szeretem őket, meg restaurálom, ahogy tudom. Van nekem a gyűjteremben kovács, meg faipari dolgok, kézműves munkák.
És ha most visszakanyarodunk ide a tárgyakhoz, vannak egyszerűen megmunkált botok, amit a pásztor használt, de van míves, klasszikus, fokos megoldással. Ezek mind olyan dolgok, ami elkészítéséhez idő kellett. Ezek szerint a pásztornak volt rá ideje.
Pásztor, ha tehette a szabad idejébe, ki mit tudott faragni? Az egyik botot tudott, akkor ilyen ivócsanakot, ivóedény faragott, tükrös, fakanalat faragott.
És van, aki egy ostort, egy korbácsot font többek között.
Ide elhoztam kiállítani ostorokat, botokat. Hát az ostorokat, a bőrmunkát általában sok pásztorember ejtette, ők ki tudták készíteni a bőrt, nyers bőrből dolgoztak, az egy fehér bőr.
A nyája az meg elképzelhetetlen volt csengő nélkül, és itt hála Istennek van is néhány.
A csengők azok kellettek, mert az nem csak disz volt, meg hogy zenét hallgasson a pásztor, hanem jelezte, ha elkaborolt egy jószág, mert ahogy mondták, voltak szökős jószágok, de ezek a pásztorok olyanok voltak, hogy összehangolták, és azt mondták, ez úgy működik, mint egy cigánzenekar.
A juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztorételek elkészítésében. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy az Egri Fertáj mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
Hatkor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben délután 4 órakor és 20 órakor szólal meg. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Bence Tamás őstermelő a napokban ültette ki bakhátas dombágyásokba az édesburgonya palántákat.
A fólia azért szükséges, hogy termesztési ideje az olyan 90-120 nap, és hogy ezt minél kamarában tudjuk kezdeni, ezért kell a fekete fólia, amitől előbb melegszik fel a föld. Május 15 után érdemes, egészen június 15-ig, de a legjobb az a június legeleje.
Az Egri Fertálymesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
Többféle útvonal lehetséges, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger városa körül.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan választunk cseresznyefajtát a saját kertünkbe? Milyen tanításokat kövessünk? Mit jelent az, hogy öntermékeny egy adott fajta? Mit jelent az, hogy önmeddő? Milyen előnyökkel kecsegtetnek az öntermékeny fajták az önmeddő fajtákkal szemben?
A cseresznyefán rengeteg volt a virág, és a nagy része lehullik, csak imitamot marad olyan termés, ami beérik. Mi ennek az oka? Ezt szerettem volna megkérdezni.
Ennek az a magyarázata, hogy a legtöbb régi cseresznyefajta önmeddő és idegen fáról származó pollen kell ahhoz, hogy jól termékenyüljön a virág. Idén sajnos nagyon rossz idő volt a megporzás szempontjából, szeles, száraz idő, a virágok gyorsan elveszítették termékenységüket, ráadásul a méhek alig-alig repültek, így sok virág rosszul termékenyült meg, és ezeket a kis elvetélt gyümölcskezdeményeket rúgja el most a fa.
Két éves cseresznyefámnak a fél oldala teljesen leszáradt. Cseréljem lesz a kisfát egy másikra, hogy ez már elpusztult így. Egyrészt, másrészt meg ha öntermékeny gyümölcsfát veszek, az öntermékeny gyümölcsfa az megtermékenyíti a hasonló fajú, az ugyanolyan fajú, de porzot igénylő fácskát.
Keresik az öntermékeny cseresznyefajtákat, és dr. Orlóczi László tanár úr kertjében van egy csodafa Kanadából.
Igen, igen, ez a Sunburst nevű cseresznyefajta. Ez amióta megvan, csak áldom azt, aki nekem ezt a tanácsot adta, hogy ezt ültessem ide. Ez egy öntermékeny cseresznyefa, minden évben megbízhatóan rengeteget terem, 5.-6. éve. Többek között azért is tetszik ez a fa, mert kézben lehet tartani. Tehát nem szalad el, nem lesz belőle óriás fa, kézben lehet tartani egy gyenge meccéssel, és hát fantasztikus, hatalmas méretű gyümölcsöket hoz, mézédes, tényleg Germersdorfi minőségű, és egy picit korábban is terem, mint a Germersdorfi, ennek következtében talán kevesebb benne a kukac. Most már látszik, hogy a fönt a madaraknak meghagytuk, amit nem értünk el, az már a rigók martaléka.
Ugye most már teljesen feketévé érett.
Gyakorlatilag már teljesen fekete, de hát eszméletlen mennyiséget megettünk róla. Ezt úgy frissen megesszük, nincs értelme se befőzni, se semmit csinálni velem, ez így jó, ahogy a fáról lejön.
És az öntermékenyülésből következik, hogy 2-3 mm-t kell megtenni a pollennek, hogy rákerüljön a bibére, és akkor már termékenyült is, nem kell, hogy a méhek más fáról hozzák a virágport, megfogja a fát. Tehát tényleg az a hatalmas termés mennyiség lefogja és törpésít.
Így van, így van, így van. Tehát nem szalad ki a kezünk alól, ami gyakorta probléma, hogy a fáink égig nőnek, és a tetejéről már így is át, pedig ez még nem magas fa, ez még mennyi lehet egy 4,5 méteres fa, és gyakorlatilag már a tetejét azért a madarak szüretelik, akármennyire szeretnénk nem ezt tenni. Föld közelében kell tartani a fát, mert egyébként nem tudunk hozzájutni a legfinomabb gyümölcsök az, ami általában ugye mindig a tetején van a fának.
Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny, és elrakni is lehetne?
Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késeérésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germersdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germersdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Kármen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően, értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa, vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznyenemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termés biztonság szempontjából visszalépést jelent.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön. hajnaltaj@mtva.hu
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A batáta lehet a felmelegedés sikernövénye. A Dél-Amerikában őshonos batáta kifejezetten jól érzi magát a hazai földekben. Bence Tamás őstermelő a napokban ültette ki bakhátas dombágyásokba az édesburgonya palántákat. Ezzel párhuzamosan pedig piacra jár. A tavaly kiásott édesgumók figyelmes tárolással frissek és ropogósak még ilyenkor is. Így gyakorlatilag folyamatos az ellátás az őszi születig. És hogy miért vágott bele az évtizedek óta vegyszermentes bodzatermesztéssel foglalkozó Váli család az édesburgonyába? Arról a Budafoki Kosár Közösség átadó napján mesélt a fiatal gazda. Belényi Barbara járt a piacon.
Mindenféle színű és méretű batáta került a kosarába. Szereti?
Igen, édes burgonya. Van, hogy sima burgonyával együtt esszük. Valamikor csak ez maga a köret. Mi szeretjük nagyon.
Az, hogy kosárközösségben veszik, az azt is jelenti, hogy ez vegyszermentes is?
Úgy tudom, hogy igen. Mikor tehetem választom ezt, mivel őstermelőktől tudom megvenni, nem a boltba, azért csak másabb.
Bence Tamás őstermelők. Azt hittem, hogy csak batátákat árul, de van retek, saláta.
Szezonálisan azért többféle dolgot is, tehát szezonban paradicsom, paprika, meg palántával is foglalkozom, de most már nagyon nagy szükségem van a helyre, kiürítés van.
A fő csapás irány mégiscsak a batáta, és május végén a palántákat be kell mindenképpen fedni földdel, de miért pont az édes burgonya?
Egy 8 évvel ezelőtt szerettünk volna olyasmit a családi vállalkozásba, ami rentábilisabb, mert a bodzával foglalkozunk.
A bodzának a gyümölcsét, vagy a virágét?
A színezéknek a gyümölcsét, viszont annak a piacon nagyon változó, és akkor így jött az ötlet, hogy valami olyasmi, ami még annyira nem ismert Magyarországon, de mégis most már kezdik megismerni. Hát 8 éve ez így alakult, azóta pedig nagy mennyiségbe termelem, és betárolom, van saját tárolom, csak akkor egész évben szinte összeír a két szezon.
A batáta kapcsán legalábbis édes burgonya, nem rögtön az jut az eszembe, hogy Magyarországon a burgonyát nagyon-nagyon nehéz eladni. Nagyon alacsony az ár, nehéz az importtal versenybe szállni. Hogy az édes burgonya meg ennyire működik?
Teljesen más a termesztés technológia. Sok dolog van, ami megdobja az előállítási árat, sok a kézi munka igényesebb, nem gépesíthető, az, hogy fóliázni kell, a gyomírtása is más.
A hagyományos burgonyával szemben miért éri meg mégis édes burgonyával foglalkozni?
Teljesen más a piaca, azért ez más felfogásban fogyasztják az emberek. Nem annyira hétköznapi, ízre is más. Hiába van benne a nevében, hogy krumpli, azért nem összehasonlítható a kettő.
Megmutatja, milyen változatok vannak? Volt az a fehér.
De vannak különböző héjszín és hússzín kombinációk, tehát a
egészen lilát is láttam.
Így van, de ugyanúgy fehér a belső, tehát ebben rengeteg fél.
Csak van a hagyományos sárga,
így van,
ugye,
sárga, belső,
sárga.
Van lila húsú, ami ugye nagyon antioxidáns tartalma van.
Miért érdemes édes burgonyát fogyasztanunk?
A beltartalmi érték az szerintem kiemelkedő. Meg a termesztése az például nem igényel olyan gyomírtókat, hogyha fóliával van termesztve bakáton, amit például egy burgonya megigényel. Szerencsére növényvédelemre nincsen jelentős mértékben szükség, az sem kell, hogy vegyszeres legyen.
Vegyszermentesen tudja ezeket a gyönyörű nagy gumókat előállítani?
Így van, igen. Hát tápanyag utánpótlásba szerves anyag.
Nincs burgonya bogár, vagy nincs ellensége?
A lombkártevők nem számítanak, mert egy kicsit megrágja a levelét, az nem gazdasági kár. A talajlakó kártevők azok veszélyesebbek, a vetésforgóval, de vannak biológiai szerek ellene, de nekem szerencsés a területen nálam még ilyen nagyfokú károsítás nem volt.
És ez évelő növény? Miért kell minden májusban újra palántázni?
Jó kérdés. Nálunk nem évelő, mert nem tud áttelelni. De például Közép-Amerikából át tud telelni.
Nálunk most... több a fagy?
Tehát igen, nálunk nem tud áttelelni.
Onnantól fogva, hogy májusban bakáton, kis kupacokra halmozva elülteti a palántákat, fóliával be is takarja?
Így van, fóliás bakháton a gyomosodás ellen, meg a víz megtartás, az öntözés, hogy gazdaságosabb legyen.
Ezek szerint kell öntözni?
Öntözni azt abszolút kell, persze, amilyen évek vannak mostanában.
És öntözéssel együtt is győzi?
Hát igen, az csepegtető szalaggal történik, az könnyű, ott lehet tápanyagot is utánpótolni, hogyha valaki olyan technológiába termeszt. Meg a fólia azért is szükséges, hogy termesztési ideje az olyan 90-120 nap, és hogy ezt minél hamarabban tudjuk kezdeni, ezért kell a fekete fólia, amitől előbb melegszik fel a föld. Május 15 után érdemes, egészen június 15-ig, de a legjobb az a június legeleje.
És ősszel jöhet a szüret?
Hát igen, ősszel legyen 90-120 napra fajtától függően, meg attól függ, hogy mennyi volt a napsütéses órák száma, az változó.
És földön félig fekve lehet ezt azért kiszedni, szóval ez hasonló, mint a spárga. Erre napszámos nem fog találni.
Hát igen, családdal csináljuk, 3-4 fővel, de alapvetően géppel van kifordítva, és akkor utána kézzel van összeszedve, hogy ne sérüljenek a gumók. Ez a tárolás miatt ugye fontos, hogy sérülésmentesek legyenek. Azért viszonylag gyorsan megy.
És akkor ehhez egy nagyon jó pince kell, vagy hogy ennyire jó állapotban vannak, olyan, mintha most vette volna ki a földből?
Hát igen, kontrollál körülmények, páratartalom, hőmérséklet is állandó, 13-15 fok környékén, meg hőkezelni szokták. Betárolás elején 5 napig 35-38 fokra kell fölmelegíteni.
Ezt a makrót.
Hát rengeteg hűtéssel.
Húha!
Egy inverteres klímával csinálom.
Akkor azért ennek van költsége. Osztott szózott legalább egy kockás papíron, hogy ez mikorra térül meg?
Nem csapom be magamat, mert én úgy gondolom, hogy azért jók a számok a végén, családilag csináljuk, és a saját munkaórát az ember hajlamos nem úgy számolni, mint hogyha mondjuk napszámos lenne.
Szereti csinálni?
Szeretem, de azért változatosság mindig kell, úgyhogy most például egy 110 darabból álló, vagy egy gyümölcsös telepítünk önfenntartáshoz is, meg azért abból már van eladása is.
Nekem úgy tűnik, hogy ez egy igazi sikernövény, ami Dél-Amerikában volt őshonos, és mintha a hazai klímát nagyon jól bírná.
Azt mondhatni, hogy kedvez neki ez a felmelegedés, ami jellemzi itt Magyarországot, de nyilván a vízigénye az alapvetően magas, úgyhogy anélkül sajnos nem lehet. Vagy nem számít, igazából nem szabad korán elültetni, és akkor ezzel nincsen probléma. Ezért van a május végi ültetés, hogy biztosra menjünk.
Hány helyre kell járnia, hogy ezek a gumók kiürüljenek a tárolóval? Egyáltalán van még?
Van, igen, valószínűleg nyár közepéig betart. Hát négy kosár közösséget látok el, emellett városi piacra járok Fehérváron. De nagyon változó az, hogy például melyik éve mennyi terem. Volt olyan év, amikor már elfogyott május végére is.
Az, hogy vegyszermentes, az ma érték? Vagy a kosárközösségekben ez alapvetés?
Kosárközösségekben alapvetés, de látszik a piacon, hogy egyre jobban nő az igény a vegyszermentes termékek iránt, úgyhogy ebben van jövő. Lehetne könnyebben boldogulni, lehet, hogy az alapszakmámmal, a CNC gépkezelővel jobban keresnék, de itt magam főnöke vagyok, természetközelsége, ezek itt tartanak.
Tavaly év végén adott otthont Tata a Ramszari Városok Világtalálkozójának. A nemzetközi szakmai egyeztetés a vizes élőhelyek védelme, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása mentén zajlott. A hazánkban a Vizek Városa néven is ismert település hosszú távú megoldást keres az aszály következményeinek enyhítésére. A Ramszári Városok polgármesterei legutóbb online webinárium részeként egyeztettek. Dresden Anna összeállítása.
Májusra már komoly nehézségekbe ütközött az öreg tó vizének feltöltése Tatán. Az aszálynak ekkor már egyre látványosabb jelei mutatkoztak, a szokásos üzemrendhez képest fél méterrel alacsonyabb volt a szint, ami komoly vízkészlet hiányra utalt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője akkor elmondta, az aszály következményei a vízgyűjtő teljes területén mutatkoztak.
Dombvidéki jellegű a megyénk. Nagyon sok fele gondolkozunk mi is, hogy hol lehet vizet visszatartani, illetve itt januári időszakban, meg már tavaly ősszel elkezdtünk olyan helyeken ilyen próba projekteket csinálni, ahol vizet vissza lehet tartani. Komárom almásfűzítő térségében az egyik legjelentősebb a szőnyfűzítői belvíz csatorna, amit ilyenkor a tavaszra készülve régen mindig szárazon tartottunk, most a korábbi aszályos évek tapasztalat alapján ott is megfogtuk a vizet és visszatartottuk. Többi helyen a dombvidéki jellegű részeken ott igazából csak ilyen lokális, nagyon kis szakaszokon lehet megfogni a vizet. A erdészetnek különböző ilyen apró beavatkozásai, de mi is a műtárgyaknál, illetve a felső vízgyűjtőn a tavakba, tározókba így próbálják visszatartani a vizet. Mindenki a nyárra próbál készülni, hogy minél magasabb vízszinttel induljunk el a nyárnak, mert bizonytalan, hogy mennyi víz lesz. A 2022-es év ennél aszályosabb volt, szárazabb volt, mélyebből is indultunk a vízkészletekkel, akkor augusztusban értük el az üzemvízszintet, de azért egész nyáron ilyen 175-180 centi között tudtuk tartani.
A helyzet azóta az esőzéseknek hála javult, az öreg tó vízszintje a Vecserei Zsilipen 165 cm-t mutat. Tata a tavalyi esztendőben adott otthont a Ramszári Városok Világtalálkozójának, mely városok polgármesterei folyamatos kapcsolatban állnak. Egy a napokban zajló online kerekasztal is éppen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jó gyakorlataival foglalkozott. Ennek kapcsán Mihály József polgármester azt is elmondta, Tata városa a vizes élőhelyek megtartásában milyen további lépéseket kíván tenni.
Réti tavak megújítása során egy víz megtartó nagy projektet készítettünk elő, még az előző kormánynak be is nyújtottuk a pályázatunkat. Itt szeretnénk egy olyan vizes élőhelyet, újabbat létrehozni Tatán, amely a víz megtartásnak lesz a fontos területe. Vagyis, hogy azok a vizeink, amik a forrásainkból, Kismosópatakból például, vagy az Öregtóból folyik le az Általéren, de abból le tudunk ide is csípni egy kicsi vizet folyamatosan, úgyhogy az Általér kötelező vízmennyisége is folyamatosan meglegyen, mégiscsak egy ilyen durván 30 hektáros területnek a hét tavát, hogyha helyreállítjuk, akkor egy nagyon nagy mennyiségű vizet tudunk, egy újabb tavat tudunk Tatán tulajdonképpen létrehozni. És ebben nagyon szeretnénk, hogy a tata ifjúság, a gyerekek komoly bevonásra kerüljenek, meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben. Ez is a célja a Ramsári Városok Szövetségének egyébként, hogy az ifjúság bevonása sokkal nagyobb mértékben történjen meg. Tehát nem mindent a felnőttek oldjanak csak meg egyszerűen, és aztán megvalósul, hanem a gyerekek bevonásával történjenek ezek a projektek, ezek az alkalmak. Az előadások között természetesen további külföldi résztvevők is lesznek. Hirdettük ezt a programunkat, meghívással sokaknak elküldtük, lesznek, akik online formában lesznek, akik pedig itt a hivatal dísztermében vesznek részt ezen a mai alkalmon. Hát azt remélem, hogy megint sokat tudunk tanulni, és aztán készülődünk Niigatába, Japánba, hiszen az idén ősszel, késő ősszel, november végén, december elején Niigatában, ebben a japán városban lesz a következő ramsári találkozó, a polgármesterek kerekasztala, úgyhogy erre is egy jó felkészülés ez a mai alkalom.
30 kilométer, ami más oldalról mutatja be Egert. Egy családi nap, amely összehozza az egrieket. Az egri fertájmesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört, amelynek jelzéseit együtt festették fel, és egy kerékpáros családi nap során ki is próbálták. Pilisi Csenge riportja.
Minden nap bicikliznek?
Murányi Ádám. Általában reggelent, és hétvégén viszont mind a két nap, igen.
Látom, a kislányával együtt?
Igen, a kislányommal és a párommal szoktunk menni hármasban. Illetve most már majd lassan négyen, mert van egy kisöcsike, ő még majd gyereküléssel fog velünk jönni.
És miért jó mondjuk a munkát akár, vagy a napot így kezdeni?
Fölfrissül az ember, teljesen más a napom tőle, szellemileg teljesen fölébredek, egy nagyon jó érzés szerintem.
És már lehet a testmozgás, gondolom.
Így van, így van. Én ezt egy nagyon pozitív és nagyon jó ötletnek tartom. Nagyon örülünk neki, hogy most már az egész város tulajdonképpen befette ez a kerékpáros hálózat. Nagyon kellett, mert borzasztó volt a közlekedés, most viszont nagyon könnyű, és a gyerekeknek mindenképpen sokkal nagyobb élmény kerékpárúton kerékpároz, mint a járdán vagy az autók között az úton.
Miért mennek végig ezen az Egerkörön? Itt most az egész család itt van, ugye?
A feleségemmel vagyunk. Tavaly voltam először, ugye fertájmesterként megválasztottak, gondoltam, kipróbálom, megnézem milyen, és elvarázsolt, tehát gyönyörű a kilátás. Tényleg olyan perspektívát nyújt a város körül, amire nem is gondol az ember, hogy itt ilyen útvonalak vannak, és hogy ilyen kilátás van. Gondoltam, hogy megmutatom a családnak is. Tényleg ezt látni kell, át kell élni.
Merre megy ez az Egerkör?
Többféle útvonal lehetséges, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger városa körül.
Akkor ez felér egy városnézéssel, csak más perspektívából.
Igen, tökéletesen, tehát messziről, de nagyon szép, lenyűgöző.
Hány kilométer lehet ez?
Én úgy hallottam, hogy ez körülbelül 30 kilométer, tehát azért ez egy elég hosszú túra, de pont azért jó a kicsiknek is akár, mert tudnak kisebb szakaszokat teljesíteni, tehát ez tényleg több olyan becsatlakozási pont van, ahonnét kényelmesen rá tudnak csatlakozni erre az útra.
Nem csak kipróbálták ezt az Egerkört, hanem most nem olyan régen, ugye ezeket a jelzőköveket is tulajdonképpen letisztították, lefestették.
Igen, tehát ez egy szép közösségi munka volt, rendkívül nehéz kövek, úgyhogy remélem, hogy nem fogják hetente átpakolgatni, nem valószínű, mert azért 70 kilót nem dobál csak úgy az ember. De ezeket kaptuk szőlészektől, akkor letakarítottuk, szépen fejére lefestettük, és aztán kaptak rá egy piros csíkot, tehát igen feltűnő, és aztán közösen döntöttük el azt is, hogy hova kerüljenek.
Öled György a főszervezője ennek a mai családi napnak. Nagyon sokan kijöttek és indulnak együtt kerékpározni.
Harmadik évben szervezi ezt a Fertájmesteri Testület, és nyilván jó híre ment, az első kettővel jó tapasztalatunk van, úgyhogy szeretjük. Klassz kis párórás program, nem megerőltető, tehát Eger egy dombvidék, de ettől függetlenül kettő olyan emelkedő van, ahol esetenként nekem vagy az idősebbnek le kell szállni, de egyébként a fiatalok, ahogy a túlnyomó rész képezi a mai túrának, simán föltekernek mindenhol, tehát nem olyan megerőltető, nagy része azért vízszintesen megy. És Kárpótól az emelkedőkért minket a gyönyörű kilátás a Bükre, a Mátrára és a városunkra.
De ez többről szól, mint hogy egy kicsit együtt töltünk egy szombat délelőttöt.
Így van, a harmadik alkalom egy kicsit különleges nekünk, mert az idén már kialakítottunk egy ilyen jelölést ennek a kerékpár útnak, Eger szöllő borvidék, és itt a régi szöllők felszámolásából ilyen 70 kilós betongyámok kerültek hulladékba, tehát fölöslegessé váltak. A Fertájmesteri Testület ebből 150 darabot letakarított, le lefestettük, fehérre, piros síkkal ellátottuk, és az útvonalat kijelöltük, tehát bárki által bejárható útvonal, tehát nem is az a cél, hogy most mi egyszer itt egyéb körbe menjünk, hanem ide jön egy külföldi, vagy akár egy magyar turista, egy család, egy csapat, aki akár bérelheti Segerbe biciklit, vagy saját biciklivel megy, és akkor egy gyönyörű kilátásra, egy gyönyörű panorámával egy 30 kilométeres úton, ami egyébként 2 óra alatt bejárható, gyönyörködhet Eger város szépségével és a környékek szépségével.
De ezt hozzátesz, hogy ez egy közösségi élmény, közösségi alkalom és közösségi munka is lényegében, ami miatt, vagy ahogy ez összejött?
Fertálymesteri kezdeményezés az egész, és az a legszebb az egészben, hogy amikor a köveket kellett hordani, mit tudom, rájött 40 ember, aki csak önkéntesen saját autóval, saját fizikai erejét feláldozva ezért, hogy létrejön az az Egerkör, tevékenyen részt vett ebben a munkában.
Az egri fertálymesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen a Vasárnapi Újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztő Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!